Akkor röviden bemutatkozni, Szalai András vagyok, metodista teológus, az evangélikus teológián doktoráltam. Ennek a mai előadásnak a címe ez a kereszténység és nem keresztény, vagy más vallások. Kettőnek egyfajta összehasonlítása, amit a János kért. És igen, az Apologia Kutatóközpontnak vagyok a vezetője. Ez vallás kutatása, keresztény hitvédelemmel foglalkozik. Én ezzel azért foglalkozom, mert mielőtt megtértem, 8 évig voltam zenbuddhista, aztán meg az iszlámból doktoráltam, a Szentpéteri Péter tanárunknál az EHÉN. Szóval 30-valahány éve ezzel foglalkozom, kutatás, oktatás, tanácsadás, mindenféle kereső, tranzit helyzetbe levő emberek, volt Jehova tanúi, mormonok, buddhisták, krisnások, stb., akik valahogy landoltak hozzám, több száz ember az elmúlt évtizedekben, és hát ezért foglalkozom, és így több oldalról foglalkozom ezzel az egész témával. A hitvédelem az nekem nem merül ki pusztán elviekben, vagy katolikus, protestáns, tipikus csörte témákban, hanem az egész hitünkről és a hitéletünkről szól. Tudni, mit hiszünk és miért, mit nem hiszünk és miért nem, és amit hiszünk, az mit jelent az életünkben, és az életünkben, hitéletünkben ott van, az mennyi alakul a hitünkön, és mennyi az, ami csak személyes, vagy gyülekezeti szokás, hagyomány, meg ilyenek. Oké, tehát egy ilyen nagyon többoldalú vizsgálat tulajdonképpen a saját hitünknek, befelé az egység építése, keresztény felekezetek egysége, kifelé pedig a kereszténység egyfajta képviselése azok felé, akik más vallásúak, vallástalanok, és kérdéseik vannak, előítéleteik vannak, vágyaik vannak, keserű csalódásaik vannak, stb. Úgyhogy ez így mind, ahogy mondjam, a kutatás, oktatás, tanácsadás tevékenységi köre. Na most ez a mai előadás, amire János kért, ez a kereszténység és más vallások. Ezt az egészet talán ott kezdeném, hogy ugye én is X generációs vagyok azért már. Tehát annak idején, amikor rendszerváltás volt, Magyarországon volt 33 bejegyzett vallási közösség. És akkor általában mindenkit bejegyeztek egy-kettő kivételével. Ma ennek a tízszerese van. Tehát 300 körül van az, ami a saját listámon van, és van legalább 200, ami meg azóta megszűnt az elmúlt 30-30. Oké? Tehát van egy rettentő nagy vallási sokszínűség Magyarországon ma már mindent el lehet érni, ilyen egészen hihetetlen dolgokat, ilyen mitrász kultusz, ami úgy tudtuk vallástörténészek, hogy a római légiókkal együtt eltűnt a mitrász kultusz, de valakik újraélesztették, meg az egyiptomi vallásosságtól kezdve, az összes világvallás, az összes amerikai hátterű, keresztény hátterű szekta, egyszerűen minden itt van, amit el lehet képzelni, meg amit nem. Ilyen rekonstruált vallások, néprajzosok, történészek segítségével. Szóval egyszerűen hihetetlen, hogy mi van, ez a szakmám, és így sem tudom követni, tehát még így is van a 300-ból, van olyan 30-40, amit nem tudok hova tenni. Egyszerűen, mert nincs olyan információ, meg a nev alapján, meg ilyesmi, egyszerűen nehezen besorolható. Vagy ilyen egyéni keverékek, és abban meg minden lehet. Oké, okay. Tehát lényeg az, hogy rengeteg a vallás van, nagyon sokféle vallás van jelen Magyarországon, az egész világon, és nem véletlenül, hogy az emberekben azért fölmerül az, hogy és akkor most melyik igaz? Ugye? És túl sok logikai lehetőségünk azért valljuk be nincs, tehát vagy egyik sem igaz, vagy mindegyik igaz, vagy csak az egyik igaz, vagy részben igazak, vagy pedig csak egy teljesen igaz, ez mondjuk a keresztény teológiai álláspont. Másik az, hogy nyilván van bennük közös, tehát vannak közös alapelvek, minden úgymond ilyen bona fide, ilyen jó hiszemű, vagy normális kultúraépítő civilizáció vallásban azért vannak közös értékek nyilván, hordoznak igazságot is, tehát olyan nincs, hogy mindegyik csupa hülyeség lenne, akkor senki nem hinne benne, tehát hordoznak igazságot is. Az is, hogy egyik sem hordozza a teljes igazságot, keresztény szempontból ez egy álláspont, mert nekünk az igazság az nem valami, egy dogmalista, vagy valamiféle tudatállapot, vagy egy vallásjogi rendszer, hanem nekünk valaki az igazság. Aki nem fér bele még egy könyvbe se, bocsánat, a Szentírásba te sem. Tehát, hogy egy vallás hordozza a teljes kinyilatkoztatást. Azt, amit Isten önmagáról mond. Most ezt azért tartom fontosnak, mert van egy ilyen, épp azért, mert hogy annyiféle vallásnak, annyiféle képe van Istenről, Nem is Isten van, nincs, egy, sok, fiú, lány, egyik sem, mindkettő, személy, személytelen. Ugye? Megismerhető, megismerhetetlen, távoli vagy közeli. Ezek mind olyan dolgok, amik számítanak. Oké? Tehát mi egymással, ha kapcsolódni akarunk, akkor az első, hogy feltételezzük egymásra, hogy személyek vagyunk, megismerhetők vagyunk, tudunk kommunikálni, és így tovább, és így tovább. Ugyanígy ahhoz, hogy Isten megismerjük, kellenek ezek a tulajdonságok. De ezek nem minden vallásban vannak meg, oké? Tehát rengeteg kép létezik Istenről, és ezeknek a vallásoknak a képe, illetve az egyéneknek a képe, akik mi magunk egyéneképp gondolkozunk a világ, meg az élet értelméről, meg Istenről, meg vallásokról, nekünk is egy csomó minden áll a háttérben, hogy miért gondolkodunk Istenről úgy, ahogy gondolkodunk. Ott van a saját életünk, a kultúra, amiben beleszületünk, az otthoni könyvtártól kezdve a családom vallási irány, melyik felekezethez tartozik, vagy felekezeten kívül, vagy teljesen vallástalan, az IQ-m, az életélményeim, a műveltségi szinten, egy csomó mindenből áll össze, hogy valaki mit gondol Istenről, és nevetlenül, hogy annyira mást gondolunk Istenről. Ebből következik az a helyzet, hogy az egyes emberek Istenről alkotott képe, a különböző vallások Istenről alkotott képe kölcsönösen kizárja egymást. Egyszerűen nem lehet az, hogy személy is, meg személytelen is. Van is, meg nincs is. Egy valaki, vagy egy csomó van belőle. Hogy nincs neme, mert nem a biológiai lények közé tartozik, hanem vagy szaporodik. Ugye, tessék a görög istenekre gondolni, hindu istenekre, stb. Okay? Tehát nagyon nem mindegy. És itt jön az, amire aztán kilukadtam, és talán meglepő, ahogy megfogalmazom, de az a helyzet, hogy nem érdekel, hogy te mit gondolsz Istenről, és téged se érdekel az, hogy én mit gondolok Istenről, mindnyájunkat az kéne, hogy érdekeljen, hogy ő mit gondol saját magáról, és azt elmondta nekünk. Tehát Isten bemutatja magát nekünk. És biztos láttatok már ilyen filmekben, hol nyomoznak, egy van sötét ablak, és akkor ott a szobában ülnek, a rendőr éppen hallgatja ki a gyanúsítottat, és az ablakon túl, ott pedig nézik kívülről a beszélgetést. Ugye ők nem látják, hogy ki ül ott, de azok, akik ott látnak, azok belátnak, és látják, hogy mi folyik a szobában. És valahol ugyanez a helyzet. Képzeld el, hogy te nézed egy ilyen vakablakon át, hogy ott benne az asztalnál rólad beszélgetnek. Az egyik ember ismert téged gyerekkorod óta, a másiknak csak neki mentél az utcán, és nem vetted észre, a harmadiknak egy éve nem vitted vissza azt a fűnyírót. Okay? Tehát mindenkinek van valamilyen szintű ismerete rólad, és van valamilyen szintű élménye rólad, és ezek nagyon eltérőek, de mindenki megmondja, hogy te ki vagy, és milyen vagy. Tuti, hogy előbb-utóbb vagy áttöröd azt az ablakot, vagy bemész az ajtón, és bemutatkozol, hogy bocsi, igen, mindent értek, de szeretném elmondani, hogy ki vagyok, és milyen vagyok, és ki nem vagyok, és milyen nem vagyok. Ezt nevezik a teológiában kinyilatkoztatásnak. Az, hogy Isten áttöri ezt az üveget, a láthatatlan világból átjön ebbe a látható világba, és be akarja magát mutatni. Tehát nem csak ott ül passzívan fönn a felhőn, eszi a milkacsokit, egy kicsit hárfázik, és hallgatja, hogy mennyi hülyeséget hordunk össze róla. Őt érinti a mi világunk, és az is, hogy mi mit gondolunk róla. Neki nem mindegy. Tehát ha ő van, és valaki, és ez a valaki kreált minket, teremtett minket, akkor őt is kell, hogy érdekeljen az, hogy mi mit gondolunk róla. És ez történt. Erről szólt tulajdonképpen a kinyilatkoztatás, hogy megtette, és ma is megteszi. Ha már sok vallás van, sok vallás hivatkozik, ugye úgy gondoljuk legalábbis, sok vallás hivatkozik isteni kinyilatkoztatásra, tehát miért pont a Bibliának higgyünk, miért nem a Juli néni, Mari néni, vagy a Béla bácsi, vagy a Korán, vagy a Mormon könyve, vagy a Bhagavad Gita, vagy a Védák, vagy a mit tudom én, rengeteg dolog van, tehát 5000 kötetnyi könyvtár van, ott van az eredeti kiadásban, egy csomó minden, amit az emberiség már összehordott Istenről. Oké? Tehát miért pont a Biblia? És az egész hetán ott kezdeném, hogy egyfelől valójában nincsen olyan sok vallás, amelyik kinyilatkoztatásra hivatkozik. Ez a meglepő. Tehát például vagy mást értenek kinyilatkoztatás alatt, és mindjárt mondok példákat, jó? Hogy ne csak ugye a levegőben legyen az egész, akkor mondok konkrét példákat. Az első, hogy ugye, meg az is fölmerül, hogy honnan tudjuk, hogy, hogy egy valaki kinyilatkoztatást kapott, az illető személye, vagy az átélés, az élmény, amit kapott. Hogyan ellenőrizzük, hogy valaki azt mondja, hozzá Isten szólt és kinyilatkoztatást kapott. Történetileg hiteles? Tehát a tehát történetileg hiteles dologról van szó, vagy csak a falu végén a Béla bácsi a garázsban Gellert kapott agyilag, és mindenfélét összeolvott. Honnan tudjuk? Aztán, hogyha ez régen történt, akkor az a szöveg fennmaradt és érthető? Egy koherens összefüggő szöveg? Vagy csak ilyen egymásnak ellentmondásos dolgok, amik az évszázadok során össze lettek hordva? És ha volt korábbi kinyilatkoztatás, ezzel ez a új harmonizál? Egységben van? Egyetemes az üzenete, vagy csak egy népnek szól? Ugye? Tehát ez minden mindegy. Hogy a világképe realista, és hogy emberformáló hatása van. Tehát ezek szempontok, ami nem csak keresztény szempont, hanem bármely gondolkodó ember, ha ezen gondolkodik, hogy a világ teremtő Isten oda kívülről ide beszól nekünk, és akkor az valahol elhangzik, akkor azt leírták? Honnan tudom, hogy azt olvastam valamit, annak idején hallottak szó szerint, vagy látod. Szóval egy csomó ilyen kérdés fölmerül, és nem értelem, hogy a Biblia az a könyv, az a Szentírás, amit a leginkább kritizáltak, és ezek a szempontok alapján az utóbbi 200 évben, ugye a felvilágosodás kora óta, és ez a kutatás lezárult, az ókor legjobban fennmaradt szövege, ha úgy tetszik, legnagyobb példányszámban, legjobb minőségben rekonstruálható szövegéről van szó. Más vallások esetében még el sem kezdődött ez a vizsgálat, hogy a legrégebbi szövegeket összegyűjtsék, a szövegváltozatokat összehasonlítsák, stb. És hát látjuk az anomáliákat, oké? Okay? Tehát ezért mondom, hogy milyen legyen ez a Szentírás. És ha már emlékeztek, ugye utaltam rá, hogy mit mondanak a vallások maguk a Szentírásaikról. Hát mindegyik szentírásért különleges, meg forrásértékű számukra, de nem mindegyik kinyilatkoztatás. De például a kínai vallások, taoizmus, konfucianizmus, ezeknél nincsen isteni eredetű kinyilatkoztatás, nincs rá szükség. Azok a kínai bölcsek, akik összelakták a saját, mint a konfuciánus társadalom ideológiát, hogy a nemes ember hogyan éljen a világban, a nemzedékek hogyan, ugye a hagyomány szerepe, a család szerepe, a család kivetítve a társadalomra, és az egész hogy működik jól. Igen, létezik Isten, úgy messze, távol, de nem, ez nem tőle származik, ezt egyszerűen összerakta Konfuciusz, a nagy bölcs. Okay? Tehát nem kinyilatkoztatásról van szó. Vagy ilyen így a buddhizmus. Itt is nem egy kinyilatkoztatott vallás, nem egy túlvilági Isten mond valamit nekünk, meg szólít meg, hanem ott van egy ember, aki egy bizonyos tudatállapotba akar kerülni, ennek a módszertanát leírta, a háttér filozófiáját, az így élő emberek közösségi szabályzata, és ott van a Tipitaka, a buddhista szentírás, ott van 40 ezer oldalnyi szöveg, de vagy csak 40 kötetben 12 ezer oldalnyi szöveg, de nem Istentől származik, eszük ágában sincs. Az Istenekkel nem kell foglalkozni. Ők is karmának állhatat lények, nekik is emberek kell állni buddhistába, és meg kell világosodni, hogy megszabaduljanak a lélekvándorlás forgatagától, amit ő igaznak. Oké? Okay. Aztán a másik, hogy ott vannak a törzsi vallások, meg a spiritiszták. Hát a törzsi vallások, meg mit tudom én, a Shinto, itt is a Shinto szentíratok, azok a japán nép történetéről szólnak. A Kojiki, meg a többi. A japán szigetvilág saját legendái kizárólag a japánokról szólnak. Tehát egy magyar nem is lehet sintóista, mert semmi közünk hozzá. Én egyszerű. A helyi istenekről szólnak, legendák, mitoszok, de nem igazán hozzánk szólnak, csak úgy a minden a világ mögött ott levő szellemiségre így ráéreznek, de nem a teremtőként, hanem szellemeket látnak minden szép és gyönyörű hely mögött, mert még esmény. Tehát egy animista vallásról van szó, vagy a törzsi vallásokban. A szellemekről tudnak, de azok nem tanítanak semmire. Nem igazán mondanak semmit. Legfeljebb akaratuk van, vagy túl kell őket élni, vagy meg kell tőlük szabadulni, vagy valami ilyesmi. Oké? Okay? Egész más világ. Vagy a spiritiszták is, vagy a túlvilágról egyes szellemek, a Béla bácsi, Juli néni, Mari néni szellemei mit üzenget, meg ilyesmi. Bocsánat, ez sem Isten. Oké? Okay? Ha egyáltalán történik ilyesmi, és nem a szellemek szórakoznak emberekkel. Vagy egy másik, sokkal nagyobb vallásokra gondolva, mint ezek a törzsi vallások, meg ilyesmi, még a zoroasztrizmus, a hinduizmus, az iszlám. Itt is az érdekes, hogy egy ilyen közvetett kinyilatkoztatásról van szó, vagy egyáltalán is szó kinyilatkoztatásról. Tehát például a hinduizmusban a védáknak van egy ilyen segédtudomány, a mimászá, ez ki is mondja, hogy a védák az nem egy Istennek által kinyilatkoztatott vallás, hanem vannak emberek, az úgynevezett risik, a bölcsek, a látnokok, akik kvázi antennájuk van hozzá, és így feltérképezik az összefüggéseket a világban, ami a mágikus ritushoz kell, mert a védák az egy mágikus ritus kézikönyv. Van négy véda, az a négy pap, mindegyiknek megvan a maga feladata, hogy felépítik az ortát, az egyik az isteneket hívogatja, a másik énekel neki, ami végzi a szertartást, a negyedik meg ott áll készenlétben varázsigékkel, hogy nehogy, ha valami rosszul sülne el, akkor nehogy kárt okozzanak azzal, amivel valami jót akarnak kicsinakarni az Istennek. Oké? Tehát ez egy mágikus szertartás, a mágiának pedig része az, hogy az időpont, a hely, az oltár alakja, színe, melyik istenséget hívogatjuk, neki mit áldozunk, milyen színű ruhába kell, stb. Tehát ez az egész bonyolult összefüggés rendszer az, amit a látnokok felfedeztek a világból, és ott van a Rishi, a látnok, a védák szerkesztője, diktálja egy hindu istenségnek, az elefántfejű Ganésának, egy istenségnek diktálja a májikus szertartás szöveg könyvet. Tehát pont az ellenkezője történik. Vagy ott van az iszlám, ugye szentírása van, kinyilatkoztatós vallásnak tekintik, csak az iszlámban pont maga a Korán állítja, hogy nem lehetséges közvetlenül Istentől kinyilatkoztatást kapni, nem lehetséges. Mohamednek egy angyal szól. Legalábbis ott van egy ember, akinek egy szellemi lény szól hozzá, és az a szellemi lény elhitette vele, hogy ő az a Gábriel arkangyal, Dzsibril, ugye, aki a Bibliában is megjelenik. Az egész nagy iszlám kultúra, meg minden alján ott van egyetlen ember, ha megfordítjuk a piramist, ott van egyetlen ember, aki egy szellemi lénynek elhiszi, hogy ő Isten angyala, és annak az Istennek az angyala, aki a Bibliában szerepel. És amit mond, azt Allah küldte le neki, és ő hozza le neki, és mondja tovább. Nincs közvetlen kinyilatkoztatás az iszlámban. Tehát az egyetlen vallás, ahol látunk közvetlen isteni kinyilatkoztatást, akár úgy, hogy Isten szó szerint megszólít, hallható hangon, vagy megjelenik, ugye emlékszünk Ábrahám, Mózes jeleneteire, ahol szó szerint lediktál, fia, ezt mondja az Úr, írd le a többieknek is, hogy megmaradjon, nem csak aktuális fontossága annak, amit mondok, hanem az egész nép számára, minden nép számára fontos lesz. Tehát, vagyis sokszor, sokféleképpen szól ugye az atyákhoz, és a végén, hogy megtestesül és emberként szól hozzánk, a szemünkben nézve mondja el, hogy elmondom, mi van. Ugye még kezdtek Pilátus előtt ott áll, ugye, és azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, hát ez a való igazság, magyarán elmondom, mi van. Hogy Isten milyen, hogy ti milyenek vagytok, és hogy most mit csináljunk, vagy mi fog történni. Azért, hogy ti nem maradjatok ilyenek, Isten pedig megismerjétek, hogy ő valójában milyen. Tehát ez a fajta kinyilatkoztatás egyedül a Bibliában látjuk, a judaizmus és a kereszténységnek a sajátja a vallás történetben. Vannak kervékvallások, vannak, tehát amik a kereszténységet és más vallásokat kutyulnak, és ezért átvesznek valami hasonlót, vagy állítanak valami hasonlót, de ezek mind a kereszténység után jöttek, még illetve a keresztény hátterű szektáknál találunk ilyesmit. De ez egy teljesen sajátosan, hogy mondjam, a bibliai vallásosságnak a közvetlen kinyilatkoztatás, ez egyedül sajátsága. Ami a Bibliájával kapcsolatban még megint csak kilóg az egész vallástörténetből, és ahogy úgy látom, úgy fogalmaznám, egy anomália a kereszténység a vallások világában. Valami, ami a rendszeren kívüli, nem normális, nem a bevett, mindenhol látható mintákat követi. Az egyik ilyen a történetiség, a másik az őszintessége, az emberi realizmusa, az egyetemessége, a tartalmi összhangja, a jövendőlések, mint olyan, annak a jelentősége, és a fennmaradása. Tehát, hogy értsétek, hogy mire gondolok a történetiséggel kapcsolatban, az, hogy más vallási iratok miről szólnak, eredet mitoszok. Mit tudom, a Sintó iratokban a japán szigetek keletkezés története. Oké? Okay? Vagy misztikus filozófia, mint a Upanishadok hindu filozófiája, vagy költészet, mint mit tudom én, a Guru Granth Sahib, a Sikh Szentiratban, a 10 gurunak a Isten szóló versei, vagy vallási, nagyrészt vallás, jog Allah akarat adni, a Koránban le van írva, hogy ezt akarja, ezt engedi, ezt tiltja, stb. Stb. Tehát más, egész más műfajokról van szó. A Bibliában viszont azt látjuk, hogy az ismert emberi történelem részeként létrehoz egy népet a semmiből, egy kultúrát, együtt él velük, ugye? Közös tapasztalatok által önmagát megismerteti. Az összes név, amit a zsidók Istennek adnak, az valamilyen helyzet után, valamilyen túlélt katasztrófa, krízis, konfliktus, nem tudom, után tapasztalják meg, hogy Isten milyen. Tehát ebben az együttérésben ismerteti meg önmagát az emberi történelem századainál. Ez nem csak mitosz. Van olyan vallása irat, amik jön az, hogy történelem, például a Mormon könyve, hogy a zsidók a Krisztus előtti 6. században az indiai óceánon, meg a csendes óceánon keresztül áteveztek Amerikába, és ott egy 1000 éves szuperkultúrát létrehozták. Ugye itt nálunk is vannak az amerikai misszionáriusok, és akkor ott egy 1000 éves szuperkultúra, meg minden, és akkor a zsidók ott templomot építenek, lovakon nyargalásznak, fémkardokkal, acélkardokkal harcolnak, meg ilyesmi, és ebből semmit nem tud bizonyítani a régészet, a nyelvészet, a genetika, hogy az indiánok zsidók, Amerikában áttevezett zsidók leszármazottai lennének. Teljesen más raszba tartoznak, nem sémik, hanem mindenféle csendes óceáni ázsiai, legalább 10 nagy ilyen bevándorlás volt Amerikában. Semmi régészeti nyoma nincs ezeknek a régi zsidó városoknak. Óriási városokról van szó a Mormon könyve szerint, amik ott léteztek. Egyszerűen minden, amit tudunk, cáfolja, minden, amit az indiai kultúrákról, indián kultúrákról tudunk, cáfolja a sztorit, és nincs semmi, ami bizonyítaná. Tehát ott van egy történelmi igény, de az egész egy 19. századi vallási fantasy. Képzeld el, ezt mormon egyiptológusként például ezzel szembesül, vagy mormon régészként, vallás ember felnőttél, meg gyakorlatilag semmilyen történelmi alapja nincs. Beszélgettem én a velükkel, tehát egészen döbbenetes. Tehát ez a történetiség, ez egy egészen kirívó dolog. A másik az őszinteség. Más kultúrák fejezései mindig magukat fényezik, és minden csata után leírták, hogy ők győztek. Oké, tehát a pártusok, az egyiptomiak csináltak egy nagy háborút, csatáztak, mindenki hazament, és szépen kőbe véste, hogy legyőztük a másikat, itt is legyőztük a másikat. Tehát az egész ókori vallástörténetben nem nagyon találunk olyan, egyáltalán történeti fejezésekben nem találunk olyan, a zsidók fejezik az utókornak a saját őseik és a kortárs uralkodóik vesztes csatáit, bűneit. Ez teljesen kirívó, egyszerűen nem nagyon találtam ennek párhuzamát bárhol. Mindenhol a héroszok, a hősök, a csodálatos királyok, istenek, félistenek, fantasztórikus kalandjai, stb. Stb. De ez az őszintesség, ez emberi húsvérük, olyan emberek, mint mi, ezért tudunk hozzájuk kapcsolódni, egy Ábrahám, egy Mózes, egy stb. Ez teljesen egyedülálló. Aztán az emberi realizmus, tehát a mitológiák szereplői, istenek, félistenek, héroszok, királyok, uralkodók, sehol nem látunk egyszerű mezei, hétköznapi embereket. Tehát a bibliai alakok húsvér emberek, egy csomó közember, jó, van köztük király, van köztük pap, de bocsánat, Ábrahám egy elaggott beduin, akinek már nem lehetett volna gyereke, se jövője, se semmije, egy egyszerű mezei figura. A másik, amit látunk, különösen a Zsoltárok könyvében, az, hogy az emberi léleknek és a kapcsolatok működéséről nyújtott kép, az pedig hihetetlenül modern és realista. Tehát a görögök még abban az időszakban még így olvasott az Iliászból, és akkor ott a hős megy, és a dárdáját föl alá rázva sétál a sátorban. Mi ma azt mondanánk, hogy szorong. Fél csata előtt. Okay. Tehát ehhez képest, tehát nulla önreflexió. Ehhez képest áldjad én lelkem az Urat, meg minden, amit ahogy átél, és hogy képes kifejezni a saját belső lelki történését a zsoltárosok, azt utána Ágosztonnál látjuk, hogy az első, a kegyes szám első szemében ír magáról ugye a vallomásokban, meg minden. Óriási ugrás a Biblián kívüli kultúrában, hogy valaki ilyen szinten, ilyen önreflexióval tud írni. Tehát az emberi lélektani realizmus kivételes. Bármi mást olvastam eddig. Aztán az egyetemesség. A legtöbb vallás etnikai vallás, tehát egy bizonyos népcsoportnak a vallás. A törzsi vallásoktól a sinton át, akár a hinduizmusig, ami ugye a hindunak születni kell. Nem véletlenül, a hinduizmus sosem evangelizált, sosem térített, inkább így mondom. Mert hindúnak születni kell. Megvan az embernek a karmája, egy előző életekből hozott kötelező sorsa, amin át kell menni, meg amit most csinálnak, az meghatározza a következő. A karmájának megfelelően beszületik valamelyik társadalmi rétegbe, a kasztokba, ott megvannak a kutya kötelességei, amin végig kell menni, és ezért, tehát ez az indiai szakrális, szent társadalom valamelyik rétegében kell élnie az embernek. Ez nem egy választható vallás. Tehát indológiai szempontból egy vicc az, hogy most itt nyugaton nyugatiak, meg magyarok hindunak képzeljék magukat, meg a krisnások is úgy élnek, beöltöznek, kultúrát váltanak, nevet váltanak, tizenvalahány helyen krisnának felajánlják, ugye a homlokuk is, amit itt látunk, ez a tizenvalahány helyen még ott van a testük, minden végtőjükat felajánlják krisnának, stb. Tehát az indológiai szempontból ilyen sose volt ez a 20. század második fele óta. Nem véletlen, mert ebben a vallásban csak beleszületni lehet. Tehát a legtöbb vallás valahol egy adott népről szól, egy adott kultúrához, a Korán is igazából az, hogy egy arab nyelven végre az arabokhoz is, hogy szóljon Allah, ugye? Tehát valahol így kezdődik, és aztán jön hozzá az egyetemes igény, hogy de hát minden korábbi vallást felülír ez az új kinyilatkoztatás, tehát a kereszténységet és a zsidóságot is felülírja a végső Mohammed profétának, ugye küldöttnek az a kinyilatkoztatás. Mindezzel szemben látjuk azt, hogy Isten eleve azért hozta létre az ábrahámi szövetségben ezt a népet, amelyen keresztül, a történelmi keresztül, hogy megismertesse magát, hogy minden más nép számára áldássá legyen. És ez, amit látunk az egyházban, egyből, amikor megszületik az egyház, persze az első problémáiban a zsidók és keresztények, úgyhogy a zsidók és nem zsidó származásúak, ugye különböző tisztasági törvényeket tartanak be, tehát az, hogy együtt kell úrvacsorázni, egy kenyérből részesednek, egy pohárból isszák a bort, meg minden, ezek ilyen elválaszthatatlan falak voltak. Ehhez képest az egyház eleve egy multikultúraként kezdi. És ott a szírek, a rómaiak, a görögök, mindenféle kultúrában, ahogy terjed ott az első évszázadban, elterjed az egész mediterrán térségben, mindenféle kultúrán át, ilyen multikulturális vallás lett idővel a buddhizmus, illetve lett idővel az iszlám, de a kereszténység eleve így indul, és hogy minden nép számára akarja Isten, hogy Ábrahám, és amit az utódai jól tesz, áldással legyen. És végül a tartalmi összhang, ugye az, hogy más vallási iratoknak a koherenciája, hát ha van, tehát ha tényleg látunk egységes, eszmei egységes, gondolati egységet, az vagy azért egyetlen ember műve, tehát például a Koránban elég egységes, mert 20 év alatt egyetlen embernek ugye lett leküldve, ugye onnan az ő jól őrzött tábláról, ugye Dzsibril angyalon keresztül leküldve a Mohamednek, aki diktálta, és akkor ő recitálta, a szájába rágták, és akkor diktálta másoknak is, és akkor aztán végül valahogy leírták. Oké? Hát persze egy ember 20 év alatt. A Bibliában mit látunk? Az, hogy 1500 év alatt adatott a kinyilatkoztatás, nagyon sokféle, nagyon különböző helyzetben levő emberek, ráadásul három nyelvű, ugye héber, arámul, görögül. És hogy ennek ellenére ott van ez a hihetetlen tartalmi egység, na ez nem semmi. Egy 1500 év, legalább 3 tucat szerző, és itt ez egészen rendkívül. Hát nyilván egy mit tudom én, a Shinto, a japán szigetek története is egy egységes sztori, tehát egy rövid sztori, és ugyanazok a szereplői, persze, hogy egységes. De ennyire, és az, hogy műfajok sokasága van benne, a Koránban igazából egy műfaj van, legalább 300-szor elhangzik, hogy mond, tehát, hogy alak leküldje, amit mondani kell a kérdezőknek, meg ilyesmi, nyílt közlések, tekintélyi közlések. Alig van benne való zsoltárokhoz hasonló imádság, egyetlen kettőt által az összes szúra között, ami valamennyire közelít a zsoltár imádságok közé. Egyszerűen közlések. Ehhez képest a Biblia tele van műfajokkal. Formai gazdagságot láttunk, elbeszélések, ezek a tipikus zsidó verssel és ezekkel a gondolatrímekkel, az evangélium műfaj, az apokalipszis, az etiológia, világmagyarázat, az első 11 fejezet az Ószövetségben. Tehát eleve egy multikulti, minden népnek szóló valami, és fordítható éppen ezért. Tehát az iszlámban ugye az, hogy a Korán nehezen fordítható, nem fordítható, csak az értelmezését lehet magyarázni, mindig sosem az egyiknek a Korán fordítása, hanem a Korán értelmezésének magyarázata, vagy magyarázatának értelmezése, mert ők abban látják az isteni eredetét, hogy lefordíthatatlan. És egy 7. századi arab dialektusban, hogy állítólag ugye leküldte Allah, és akkor magyaroknak is arabul kell imádkozni, meg ugyan nehezen próbálják áttenni erről bármely más nyelvre. A Bibliánál meg pont ezt látjuk, hogy még egész más anyagi kultúrára is át lehet fordítani, tehát hogy egy olyan kultúrában, ahol nincsen mondjuk búza, mert ott az Amazonasban élnek az indiánok, akkor ott Jézus az élet banány. Mert ami nekünk az élet kenyere, a búza, a gabona, a kenyér, az nekik ott a banán. Vagy nincs olyan elvont fogalom, hogy hit, ugye? Hinni, bízni, hűségesnek lenni, hitelesnek lenni, ugye ez mind benne van ebben a szóban, nekünk erre vannak szavaink, nekik erre nincs szó, de azért lehet, hogy folyton, hogy akarsz Jézusról a függőágyadat. Mert éjszaka, ugye, ahogy felakasztja a függőágyát, ugye megnézi, hogy hova elbírja ez az ág éjszaka, ugye, mert ott lemászkálnak a bogarak, a kígyók, meg minden. Tehát megnézi, hogy hova akasztja a függőágyát, hogy mire bízza rá magát. Tehát teljesen érti azt, hogy akazd a függőágyad Jézusra, ezt a képet teljesen érti abban a pillanatban. Tehát, hogy még más anyagi, nyelvi kultúrára is lehet fordítani a Bibliát, és hát az a Wycliffe, ugye a Biblia folytók hihetetlen mit művelnek. Tehát ez szól a Biblia isteni eredete mellett, hogy Isten minden néphez akar szólni. És végül a jövendülések más vallásokban rettentő ritka jelenség. Az, hogy Isten bizonyos dolgokat hagy, tehát valahogy láttam, mit szól a jövő, ezért állít minket választás elé, hogy dönts, élet vagy halál, követsz vagy nem követsz, mész a fejed után vagy visszatérsz hozzám, ezek eltérő jövők. Épp azért, mert léteznek eltérő jövők, ezért állíthat választás elé, ezért van jelentősége a döntésünknek, ezért van jutalom és ezért lesz számunkérés. Ugyanakkor bizonyos dolgokat egyszerűen fene-fené teszik, bocsánat a szóért, akkor is végigcsinál az emberi történelmen keresztül. Előre meg mondja, hogy mi történik, egy Tírus városával sose építik fel, vagy hogy a Messiás Betlehemben születik. Ez is valami, amit nem tudsz befolyásolni. Tehát most, ha én itt születtem Budapesten, akkor én nem tudom betölteni ezt a proféciát. És Betlehemben is csak kevesen születtek, akik betudták volna történni. És a dolog, hogy az ember hogy születik, vagy éppen mit csinálnak vele, miközben keresztre verik. Ugye a köntösére sorsot vetnek, stb. Tehát nagyon nehezen betölthető jövendőlésekről van szó, mondjuk Jézus esetében. Nem olyasmi, hogy és akkor majd az Interspárban ezen a napon bemegy egy 185 centis magas fiatalember, szemüveges fiatalember, és leveszi a hatodik polcról a tejet. Ezt lehet, hogy többen is be tudnak tölteni. De az, amik Jézus életében beteljesedtek, az nem. És az, annak a valószínűsége is csillagászati szám. És amik már beteljesedtek Izrael egész történetemnek, meg amit még várunk beteljesedni, proféciák. Tehát ez is egy olyan nagyon sajátságos műfaj, ami mögött, bocsánat, a műfaj mögött egy valaki van, aki bizonyos dolgokat egyszer előre megmondja, hogy mit tesz. Mit fog tenni, hogy amikor cselekszik, akkor tudjuk, hogy ő az. Ámosz profétára emlékeztek, talán az, hogy én csak ugye egy jámbor paraszt vagyok, meg minden, meg fügét termesztek, meg ilyenek, de az Úr előre megmondja, úgy szól a szolgáihoz, és előre megmondja, hogy mit fog cselekedni, hogy amikor cselekszik, akkor tudjuk, hogy ez ő volt. Tehát ez egy teljesen sajátos dolog itt, megint csak a Szentírásban. És az, hogy fönnmaradt, az, hogy sokkal később, ugye más vallásos iratokat, vagy sokkal később írtak le, vagy a változatok sora maradt csak fenn, lehet, hogy fönnmaradt négy példány, nincs két egyforma köztük, elveszett az ausztriánus szövegek, három éve legalább elveszett, meg ilyenek. Tehát ehhez képest az, hogy még az új szövetség esetében milyen döbbenetes mennyiségű szöveg maradt fenn, és éppen a sok sajthiba, ugye nincs helyesírás, tehát az, hogy szóköz, írásjelek, meg ilyenek, ami nekünk természetes, ez akkor nem volt, csak ment folyamatosan a szöveg, és ebben nyilván vannak elírások, másolás közbeni elírások, ebből több elírás van, több változata van az új szövetségnek, mint ahány szó van benne, ami nagyon rosszul hangzik, ugye? De éppen ezért rekonstruálható a szövege, mert tudhatjuk, hogy ezek elírások, sajthibákok, sajtóhibák, másolási hibák, és egyetlen egynek sincs teológiai jelentősége. 8000 versnyi szövegből 5000 valamennyi, 5800-nak semmiféle változata nincs. A többinek pedig ilyen elírások, vagy pedig az, hogy több ezer, az, hogy most a Jézus Krisztus, Jézus Krisztus, Krisztus Jézus, és ilyen változatok vannak a szövegben, semmi jelentőség nincs. Éppen ezért rekonstruálható az első századi szöveg 99,9%-os pontosság. És nem csak maguk a szöveg, hanem a körülbelül 1 millió idézet az egyházatjáktól, Biblia idézet, amiből önmagából is rekonstruálni lehetne az új szövetséget. Nem csak az a az, amennyi fennmaradt. Az első 300 évből ilyen 140-150 példány, amiből a 90-valahány százalékra rekonstruálható. Az első két évszázadból a 30-valahány szöveg révén az összes fontos dolog, az evangéliumoktól az abcsel egy része, a levelekből a legfontosabb dolog. Ez így nem tűnik soknak, és aztán így duplázódik, triplázódik az egész századról századra. De az összes többi vallásiratból még ennyink sincs. Nem volt fénymásoló, nem tették fel az internetre, kézzel másolták, bőrre, papírra, az idő, az időjárás, persze, hogy minden vallásirat esetében ellensége annak, hogy fönnmaradjon valami. Tehát ehhez képest, és a zsidók meg ahogy őrizték a saját szent szövegüket, egy statisztikai védelemmel egészen döbbenetes, az, hogy összeszámolták, hogy melyik könyv hány oldalra fér rá, az egyes oldalakra hány sor, az egyes sorokon belül hány betű. Tehát a könyv, a lapszám, a lapokon a sorok száma, és az összes soron belül, hogy hány betű van. Ezért másoltak betűről betűre a régi zsidó írott másolók. Ennél tökéletesebb módszer szerintem nem létezik. És ezért fenn is maradt, és ugye amikor még a kumráni tekercsek mondjuk felfedezése előtt, ugye 48-ban, 40-es évek végén fedezték fel, és akkor ilyen Krisztus előtti második századig mentek vissza, Krisztus előtti második századig héber tekercsek, akkoriban, tehát 1950-es években 9-10. századi Krisztus után 9-10. századi volt a legrégebbi héber szövegünk, ami létezett. Ez visszament egy évezrettel. És jöttek az, hogy volna most kiderül, hogy valójában mi van a héber szövegben, meg mit írtak eredetileg. Hát kiderült, hogy gyakorlatilag olyan eltérések vannak, egy kumrán kutatóval beszéltem, hogy most keményen ülagulja, vagy kéményen ülagulja. Tehát nyilván kéményen ülagulja, most egy magyar példát hozva, és nem keményen. Tehát ilyen elírások, változatok, lapszéli jegyzetek bekerültek meg, ilyen kiszűrhető, minimális eltérés van, mert ilyen szinten őrizték a szöveget. Tehát az, hogy Isten szól, és nem pusztán aktuális üzenete van egy-egy emberhez, hanem egy egész néphez, sőt az emberiséghez akar szólni, az ember feltételezi, hogy akkor ez fönn is marad. Hát esetünkben ez történt. Fönn is marad. Összes többi apokrif szöveg, ilyen Tamás evangélium, Fülöp evangélium, mit tudom, gnosztikus evangéliumok, alig néhány darabunk van, jelentős eltéréssel maradtak fel. A Korán esetében pedig ott meg pont fordítva jártak el. Az új szövetség esetében a rómaiak próbálták újra a keresztényeket kinyírni, meg az új szövetséget elégetni. Az evangélium példányait ugye elvették, elkobozták, elégették, és ez egy időként hát hiány volt belőle, de azért másolták rendesen. Az iszlám szentírása a Korán esetében pont fordítva történt. Maga a muszlim közösség 300 éven belül háromszor égetett Koránt, a muszlim közösség vallási vezetősége, amely először is, mert volt 28 hangra, volt 16 betűjük, tehát maga az arab írás a 7. században alkalmatlan volt arra, hogy bármilyen szépen, bármilyen egy új szövetségnyi szövegről van szó, bármilyen szöveget rögzítsenek, és akkor, amikor először néhány példányban rögzítették a szöveget, valahogy összeszedték, ugye a mindenféle ilyen ideiglenes jegyzetelésre alkalmas tárgyakról, papír, pálmalevél, vászon, nyerekkápa, ezek muszlim forrásokból tudjuk ezeket, tehát mindenféle ilyen gyorsan jegyzetelt verziók, ezeket így összegyűjtötték, és az emberek memóriájából, és ebből összeállított egy szöveget, és akkor az új birodalom nagyobb városaiba elküldött 5-6-ot, aztán a következő évszázad, akkor végre sikerül a mással hangzókat legalább rögzíteni, és újabb 200-valahány év, tehát 300 év telik, mire a magánhangzókat sikerül az arab írásba rögzíteni. És minden egyes esetben minden más verziót elégettek, csak a hivatalos maradt meg. És aztán most előkerültek, Jemenben a szamái nagymecset padlás rekonstrukciójakor előkerültek ilyen 7.-8. századi Korán változatok, amik hát ellent mondanak a jelenleginek néhány helyen, vagy sose tudjuk rekonstruálni, mert ki vannak radírozva valami, és be van írva a jelenlegi verzió. Ezért nem tudjuk meg, mi volt az eredeti. Tehát ezért rekonstruálhatatlan magának a Koránnak a 7. századi szövege. Olyan nagy változások nyilván nincsenek benne, hogy most egy Isten van vagy sok, tehát az egyértelmű az alapteológia, de igenis ilyen igék, igeidők, egy valakiről van szó, ki az alanya mondatban, mikor történik, ki a tárgy, stb. Tehát egy csomó igenis jelentés, zavaró jelentésben eltérő szövegváltozat maradt fel, és ezek a kutatása most folyik, és még nem zárult le. Tehát mondom, a Biblia kutatása lezárult, pozitív eredménnyel, az ókor egyik legjobban felmaradt szövege, ha valamit tudni akarunk. Az összes ókori történész, író, drámaíró, bárki, görögök, rómaiak, mindenki közül, ilyen Platónról ilyen évezreddel későbbi másolatunk van, pedig azért Platón meg a többiek elég ugye, hát mondjam, meghatározó személyiségei az európai gondolkodásnak ezek az emberek, és néhány példányuk van, és általában sok száz évvel későbbi példányok vannak, amire egyáltalán tudunk arról, hogy ők éltek és gondolkodtak, és stb. Ehhez képest a Biblia döbbenet. Tehát ezt is látnunk kell még, hogy ilyen szinten fönnmaradt ez a szöveg. És végül, amire még gondoltam, hogy kitérnék, az istenkép és a Biblia istenkép különlegességei. Egyetemistákkal szoktam ezt csinálni, leülünk beszélgetni, és hát ha lenne Isten, milyen lenne, ha jó lenne? És hát az, hogy személy, tehát hogy lehessen közeledni hozzá, kapcsolódni hozzá, megismerhető legyen a saját életünkben, az, hogy tisztelhető és szerethető, megbízható és hűséges, igazságos és irgalmas legyen hozzánk, ugye, mert odáig mindjárt eljutunk ugye, idő után, hogy hát van miért hálát adnom, és van miért bocsánatot kérnem. Tehát itt kezdődik az Isten hét szerintem, hogy valahogy idáig eljöttük. Aztán az, hogy érdekli és érinti az, amit mi csinálunk itt a bolygón, ugye, a Földön. És hogy tudja, mit jelent embernek lenni. Ugye ez is egy érdekes szempont, ami ugye előjön ezekben a beszélgetésekben, és hogy képes velünk minket megváltoztatni. Tud velünk valamit csinálni. Tehát ezek érdekes, hogy ezeket úgy összeszedjük teljesen nem hívő kereső emberekkel, hogy ha lenne Isten, milyen lenne, ha jó lenne. És ez a helyzet, hogy pont ezt látjuk a bibliai istenképnél. A többi istenképről mondanék például, tehát például az advaita hindu, a szék, a konfuciánus, a gnosztikus és egyéb istenképek végsősorban személytelenek. Tehát nem valaki, hanem csak valami. Valami nesze semmi fog meg jó kozmikus szellem, vagy valami energia, vagy mit tudom én, de nem valaki, csak valami. Másik az, hogy hát közeli, de nem megismerhető, például a törzsi vallások szellemei, vagy a sintóban a kamik, ugye ez a sok kis isten, hát ott vannak, tisztelik őket, de különösebben nincs velük kapcsolat, nem megismerhető. Aztán a másik az, hogy távoli és nem megismerhető az zoroasztrizmus istenképe, az iszlám, a bahá'i és a vaisnava hinduizmusnak az istenképe. Mire gondolok? Az iszlámban hogy Allah egy nagyon távoli, transzcendens valaki, és még azok a szövegek is, amelyek arról szólnak, hogy például Allah közelebb van, mint a nyaki ütőered, ez nem intim közelségről szól, hanem fenyegető, mert ő hallja minden gondolatodat, és ráadásul ott vannak melletted az ő angyalai, és az egyik a jó tetteidet írja, a másik a rossz tetteidet. Tehát ez nem az a közelség, hogy átölel, bocsánat, hanem közelebb van hozzád, mint a nyaki ütőered, és hallja a gondolataidat. És egyből jön az ítélet. Tehát egész más közegben jönik meg, ha van is egyáltalán közelség, vagy személyes. Másik a krisnásoknál, és ugye a Vaisnava, a sok Vishnu hívő irányzatból az egy kis csapat, akik itt nálunk a Vaisnava hinduizmust próbálják képviselni. Ez kb. Olyan, mintha Jehova tanúi képviselnék Indiában a kereszténységet. Tehát kb. Ilyen, ők ez egy nagyon szélsőséges és egy nagyon ilyen egyedül üdvözítő csapat, Indiában is ritka, és hát én kicsit anakronizmusnak nézek rájuk Indiában, az indiai kollega mondta. Tehát itt is miről van szó, Krisna személy, meg ugye valamilyen szinten meg kéne őt ismerni, és ezen dolgoznak a krisnások, hogy valami szülő, gyermek, vagy úr, szolga, vagy szerető viszonyban transzcendentális szex, valamilyen viszonyba kerülni Krisnával, de a végső soron Krisnának milliónyi megjelenési formájával, és vagy nem lehet vele találkozni, mint Allahkal, ugye, aki olyan messzi és távoli, mint ott van a nap, egy muszlim hasonlat, mint ahogy ott van a nap, és érzed a fényét, meg a melegét, de az ott van, te meg itt. És ennek közelebb sose kerülsz hozzá. Tehát ez az iszlám Isten képe. A Krisnától pedig Krisnának milliónyi megjelenési formája van, és mindig csak valamelyik megjelenési formájával lehet találkozni. Ő vele? Nem. Mert ez felfoghatatlan. Ehhez képest mondom, egyedül a judaizmus és a kereszténység a bibliai kinyilatkoztatáshoz egy közeli, egyszerre közeli és távoli, tehát a világon kívül álló, a világon kívül is létezi, ugyanakkor a világot átható, benne élünk és mozgunk és vagyunk egyszerre transzcendens és immanens Isten képe, és ráadásul egy valaki és megismerhető, sőt ez a dolgunk, ez az üdvösség, megismerni az egyetlen igaz Isten. Tehát ez a kívül-belüliség az első, a sajátos, és ebben az is benne van, ha belegondoltok, hogy Istent érintik a mi tetteink. Olyan fura volt nekem először olvasni a tékozó fiú történetében, hogy vétkeztem atyám az ég ellen és te ellened. Jó, a papájával kitolt, meg úgy viselkedett fel, mintha a halott lenne és elviszi az örökséget, ezt értem, de miért vétkezik az ég ellen? Vagy József, amikor a Potifár feleség ugye próbálja behálózni, és mondja, hogy ó, dehogy is, nehogy már vétkezzek az én Uram és az Úr ellen, az Isten ellen. Tehát, hogy az ember elleni vétek, Isten elleni vétek. Ez a fura, és még egy másik dolog talán jobb értelmet nyer a Márk evangéliumában. Emlékeztek, amikor leeresztik a kutaütöttet oda Jézus elé. És azt mondja, fiam, megbocsátottak a te bűneid, akkor Jézus ennek az embernek nem a Jézus elleni bűneit bocsátotta meg, hanem ennek az embernek valaki mások elleni bűnét bocsátotta meg. Ezért jönnek azzal, hogy de hát ki bocsáthat meg bűnt Istenen kívül. Tehát azzal, hogy Jézus azt mondja, hogy ő megbocsátja ennek az embernek mások elleni vétkeit, ez csak úgy lehet, hogy ő is érintve volt. Ez isteni. Tehát ez a deklarálta, hogy ő kicsoda. Mert az Isten, amikor ember emberen vétkezik, akkor Isten vétkezik. Ugyanakkor a másik oldala is igaz, hogy az Úrnak ad kölcsön, aki a szegénynek ad kölcsön. Tehát minden, amit jót teszünk másokkal, mintha Istennek tennénk, ami rosszat teszünk másokkal, mintha Istennel tennénk. Ő számon kéri, jutalmazza, és ha már ember nem tudja megbocsátani, amit vétettem, őtől még akkor is bocsátot kérhetek. Ha az ember nem akar nekem megbocsátani, vagy mondjuk már meghalt, és ezért nem tud megbocsátani. Vagy nem akar egyszerűen. Istentől akkor is lehet bocsánatot kérni, és tud itt tiszta lelki ismeretet adni a maga részéről. De ez az Isten kép, ez a Biblia Isten kép része, aki benne élünk, mozgunk és vagyunk, a világ teremtője és a világ az ő lába alatt a zsámolj, ugyanakkor benne élünk, mozgunk és vagyunk, közel van hozzánk, ugye, ahogy Pál apostol latinban mondja, hát ha kitapintjuk őt. Tehát ez egy teljesen sajátos kuriózum, megint csak az Istenek palettáján, ha úgy tetszik, ha az ember körbe akar nézni. Ugyanis az ember arcúság, hogy egyáltalán nem is személyes, vagy nem megismerhető személyesen a legtöbb Isten. Az összes többi ezt mondaná. Allah is az akaratát közli, nem magát mutatja be a századok során, az együttlét élés során, hanem csak közli az akaratát, elsősorban az akaratát közli, mit szabad, mit nem szabad, mit megenged, mit tilos, mi undorító előtte, stb. Ez amit parancsol. Tehát az az üzenet, nem érte, hogy nekik, az egy káromlás, Isten káromlás, hogy Isten emberré lesz. És hogy megszületik. Tessék ebbe belegondolni azért, hogy Máriának mit kell feldolgozni. Hogy ott benne ez a kis pocaklakó, az kicsoda. És amikor, ugye nincs ember, aki ezt megértse, és akkor elmegy így a Erzsébethez, Keresztelő János kedves mamájához, ugye aki szintén idős hölgy létére, ugye megint csak olyan fura helyzet, ugye, hogy ez magyarázatra szorul, terhes, és akkor Erzsébet megfordul, és mit mond a Szentlélek által betöltve? Hogy az én Uram anyja jön el én hozzám? Nem az apósára gondol, vagy bocsánat, nem az anyósára gondol, az én Uram anyja. Hanem az én Uram anyja, az én Uram, aki emberré lesz ebben a kis pocaklakóban. És aztán ezt kihordani, megszülni normálisan, és azért, bocsánat, de minden tisztelet mellett, az óegyházi tradíció iránt, ugye Mária szeplőtelen fogantatása, meg a öröktől való, meg folyamatos szüzessége, meg ilyenek, semmi ilyesmit nem olvasunk az egész új szövetségben, az van a görög szövegben, és amikor eljöttek Mária szülésének napjai, napjai. Tehát egyik napról a másikra született, nem valami csodás módon, és még előtte, utána és közben is szűz maradt, és valahogy kiportálódott, teleportálódott a kisbaba, vagy nem tudom, hogy próbálták ezt összehozni. Teljesen normálisan szült egyik napról a másikra, és utána emberek fölnevelték, és persze a 12 éves, ugye bármit szóváltatott fel, kezdve már jövő fel a saját bűneiért, ugye, a szokás szerint. 12 évesen már ott van a templomban, és akkor már mondja a szüleinek, hogy most ő maga a felelő magáért, nem az apja, hát akkor ő most már itt van a papa házában, és vitatkozik, és jó kérdéseket tesz fel a helyi teológusoknak. De akkor is ezt végigcsinálta. Tehát ez teljesen egyedülálló Krisna, és úgymond megszületik, de egy sötétkék bőrű srác, aki egyszerre, ha akar, 16 ezer gópival, paraszlánkával hentereg. Szeretkezik. Tehát ez nem egy normális emberi test, ez nem egy valós emberi test, amit keresztre lehet verni. Ami megnövekedik, átmegy az egyetfejlődés, és megszületik, emberek nevelik, eszik, iszik, bocsánat, hulla fáradt, hogy emlékeztek ott a csónakban. Aztán föláll, és azt mondja a víznek, hogy kuss, szó szerint. És a víz elcsöndesedik, és akkor ugye, kicsoda ez? Ugye egyből ott van az Isten félelem a fiúmban, ugye Péterben is, hogy rám menj a tőlem, én bűnös ember vagyok, érzi a szentet, a szent jelenlétét, és azt, hogy ő meg nem az. És aztán, hogy mégis a megszentelődésünk erről szól, hogy ez a szent befogad minket a saját erőterébe, hatást gyakorol ránk belülről, hogy átformál minket, hogy a lelke által tanít minket szeretetre, türelemre, hogy szeretet, öröm, összes gyümölcs, stb. Tehát ez megint olyasmi, ami máshol Isten káromlás, hogy ilyen kapcsolatban lehet lenni emberrel, hogy egy gyerekévé fogad. Ez az iszlámban Isten káromlás, megbocsáthatatlan bűn, ami nekünk meg a legdrágább evangélium. És az, hogy emberré lett, nem tudjuk, hogy néz ki Jézus, de mégis mindnyájunkban él egy kép róla, és az, hogy Isten nem ábrázolható az egyetemes zsinatok tanácsa szerint, vagy hát döntése szerint, de Krisztus igen. Nem véletlenül, hogy korai ilyen harmadik századi a Komodilla katakombából, ilyen római katakombából, hogy megjelent ez először ilyen római Jézus, tehát ilyen rövidhajú, borotvált, tógában, és akkor a kezében a varázspálca, ugye, tehát hogy csoda fog történni, és akkor odaérinti valakinek a szeméhez, tehát ez a műfai eleme annak, hogy csodát tesz, éppen meggyógyítja a vakot. Ahogy ezt a római testvérek elképzelték, hogy Jézus is ilyen római tógában, meg jártam kint Amerikában, ahol egy buddhizmus kutató keresztény kollégánál, és ő neki volt például egy tibeti illusztrált evangéliuma. Tehát Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma, tibeti ilyen illusztrációval, ez a totál ferde szemű sárga kínai gözben ez a tibeti Jézus. Lehet, hogy történetileg Jézus egy egyszerű mezei zsidó férfi volt, semmiféle különlegesség nem volt rajta, nem volt nagy, szép, nagy, tudjátok, hogy ez a skandináv típusú cefirelli Jézus, ilyen szép, nagy, kék szemekkel, meg nem tudom, egy átlagos zsidó férfi volt, semmi különleges nem volt rajta, és ezért az, hogy egy tibeti, vagy egy, nem tudom, a maga módján festi le, vagy egy római, ez ugyanakkor teológiailag helyes, mert egy lett közülünk. Tehát az, hogy Isten tudja, mi az embernek lenni. És ez nekem fontos, amikor az emberségemmel, meg a puszta létemmel itt harcolok, ugye, ebben a világban embernek maradni, ráadásul Krisztus követni, meg ilyenek. Ebben nekem egy fontos dolog, hogy az én Istenem, az én Uram tudja, mi az embernek lenni. Ez megint, ez valami, amivel csak a Bibliában találkozhatunk. És hogy így a saját életemben ismerhetem meg, hogy azzal a valakivel élhetek együtt, szólíthatom meg, akiről olvasom ott az Új Szövetségben, hogy bánt az apostolokkal, a farizeusokkal, a gyerekekkel, a nőkkel, stb. Tehát, hogy valahogy ugye Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán ragyog fel. Tehát, ha meg akarom tudni, hogy Isten tényleg csodálatos, akkor figyeljen meg Jézust. Ott az evangéliumban. És végül ez a megváltó szeretet, és ezzel fejezném be, hogy az isteneket nem érinti a bűn. Tehát Krisna is, hogyha őt elkezdik imádni, akkor cserébe hatályon kívül helyezi a karmát és a karmikus visszahatásokat. De az amit ő tett, amit Isten ellen más ember ellen tett, az őt nem érinti. De hatályon kívül helyezi, és akkor nem kapod meg a retorziót, a büntit. Tehát vagy ítélnek Allah minden izénékül, ha már olyan jó muszlim voltál, hogy ennyi araszra vagy a paradicsomtól, de Allah úgy dönt, akkor te mész a pokolba, a kavárád a tűz. Tehát Allah vagy így dönt, vagy úgy, nincs itt bizonyosság, semmi ilyesmi. Vagy számunkért, vagy ítél, vagy csak úgy megbocsát, mert nem érinti, hatályon kívül helyezi az etikát, azt kell mondjam. Ugye, itt meg pont az ellenkezőjét látjuk a Krisztusban, ugye, hogy Isten magára vette, a fiú magára vette a bűneinket, kiengesztelte az atyát, és ezért kaphatunk bűnbocsánat, ezért kaphatunk tiszta lelkiismeretet, ezért kezdhetjük újra, akár naponta, ugye, ahogy Luther mondta, ez a naponkénti visszatérés Istenhez, ha elkalandoznánk, így vár minket. és nagyon szeret minket, és persze nem hagy minket olyanok, amilyenek vagyunk, tehát ezért ugye nem nagyon élünk bele a szent családba most, hogy őszinték legyünk, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, Andriska, és ő mégis, hogy a Fiú nem szégyel minket testvéreinek nevezni, örökös társaivá tesz minket. A János első levelében fogalmaz, ugye, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy nyilvánvalóvá válik, mikor, amikor meglátjuk őt, amint van. Hogy egy napon a szemünkbe néz, mi a szemébe nézünk, és létformát cserélünk. Létformát cserélünk. Ugye, várjuk őt vissza a mennyből, hogy a mi gyarló testünket az ő dicsőséges testéhez, szellemi, akármilyen létformához hasonlóvá változtassa. Tehát micsoda reménységünk van nekünk, ami adatot ezen a Szentíráson keresztül, ezen az Isten képpel, amit adnak tovább, itt nemzedékről nemzedékre 2000 éve, ezért. Ez jó hír, ennél jobb hír, nem tudom, van-e. És ha belegondoltok, az apostolok kizárólag más vallásúakat térítettek. Tehát Jézus azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, minden népnek más vallása volt. Minden városnak külön istenei, Isten családjai voltak, bárhova mentek, kizárólag más vallásúaknak akartak átadni egy jó hírt, mondanám, jobb hírt. Pál apostol is ott Aténban bejárja a szentélyeket, megnézi őket Isten tisztelet közben. Látja, hogy mi az, ami elismerésre véltó a vallal. Nagyon vallásosak vagytok, és nem gúnyolódik. És aztán megtalálja azt a pontot, ami a közös élmény. És görög területen mindig a gondviselésről, a világ, az egész világ teremtőjéről beszél, és a gondviselőről beszél, aki esőt adott, meg napsütést, meg termést időben, meg jó kedvet, meg minden, akkor is, ha nem neki köszöntétek meg, ugye, hanem Hérának, meg Démétérnek, meg nem tudom kinek, akkor is ő ott van, és közel jön hozzátok, és most azt parancsolja mindenkinek, hogy térjen vissza őhoz. Mert ő az egész ég és a föld teremtője, ugye, és nem csak egy a napnak, vagy a holdnak, vagy a hajnalnak, vagy a földnek, vagy a szerelemnek, vagy a háborúnak, vagy valaminek, égitestnek, társadalmi jelenségnek, természeti jelenségnek az Istene, ura, úrnője valami területnek, hanem az egészet ő alkotta. Na ez a valaki hív mindnyájunkat vissza magához. Tehát ez mindig is jó hír volt. Sok minden elhangzott. Szerintem, ha valaki szeret olvasni, akkor az interneten megtaláljátok a weboldalamat, apologia.hu, apologetika.hu, vagy hitvedelem.hu, ez a legegyszerűbb, hitvedelem.hu, ott egy csomó előadást megtaláltok mindenféle, ebben a témában és hasonló témákban, tényleg már több tucat előadás van fent, cikkek, tanulmányok, lexikon, utána lehet nézni ki kicsoda, micsoda, iszlám, jehova tanúi, adventizmus, mormonvallás, erről már fönn van egy 400 szókincses lexikon. Ha olyan bibliai szövegeket, amiket nehezen lehet érteni, hagyományosan rosszul fordítunk, rosszul alkalmazunk, másról szól, ennek is van egy hitvédelmi kommentár fönn, sok minden van fenn. Jól megtaláljátok az apologia.hu vagy hitvedelem.hu-n a szolgálatunkat. Köszönöm nagyon a figyelmeteket, a türelmeteket, és gondolkozzatok ezen, és szerintem csak örüljünk együtt annak, hogy ilyen irgalmat találtunk, és hogy valahogy Isten megfogott minket, és az ő arcát megismerhetjük a saját életünkben. Nem könnyű, az ára az egónk, de érdemes kifizetni.